Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Na hát, kitől idézünk ma?
Na hát, nagyon izgalmas aranyköpésünk van. Milos Forman 1932-ben ezen a napon született, és tök sok jó dolgot mondott nyilván, meg baromi nehéz kiválasztani egyet. Mindenesetre találtam ezt az idézetet. A szép dolgok bátorítanak, hogy versengjünk velük. De a legnagyobb ösztönző az, ami bosszantja az embert.
Hát az mindenki érezte már szerintem. Igen.
Amikor meg akarod, be akarod bizonyítani. És tényleg.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Hát, rossz hírek érkeztek a héten állandó autós szakértőnknek, Várkonyi Gábornak, én úgy érzem, de már mosolyog, mert sejtett szerintem, hogy ezzel fogjuk húzni. Teljesen elektromos lesz a Ford, meg mások is.
Ez jó milyen hír a Gábornak.
Mint hogyha mindig, még mindig ebbe a sarokba lennék szorítva, hogy én ilyen elektromos
autó. Én most kimentelek belőle, saját magadat raktad ebbe a sarokba, a Gábor előtt, és valójában a Gábor nem tudja, hogy neked teljesen mindegy, hogy mi történik az autóiparban, az neked jó.
Csak legyen.
Igen, csak valami történjen, igen.
Ebben foglalnám össze a krédót, legyen miről beszélni.
Mindegy, hogy Dodge-emmel kereskedünk, vagy valami szennyező.
Figyelj, olyan? Nekem igazából értem. Mindegy, hogyha 10 év múlva ezek az autók megbízhatóbbak lesznek, és lesz rájuk megfelelő kereslet, én csak örülni fogok, tehát ilyen jellegű problémám nekem nincsen. Ugye az nagyjából sejthető volt egyébként, hogy ebbe az irányba fogunk tovább menni, mert főleg itt az Euro 7-nek a tervezett kiszivárgása óta azért lehet tudni, hogy az autógyártók többsége nagyjából föl fogja adni azt a pókert, ami arról szól, hogy meddig kell párhuzamosan egymás mellett különböző technológiákat a tűzben tartani, mint megfelelő vasat, mert egyszerűen erre nem lesz a jelek szerint a legnagyobbaknak sem feltétlenül kellő anyagi erőforrása. Tehát ugye arról van szó, hogy ha az Euro 7 tényleg bejön abban a formában, ahogyan 2-3 hónappal ezelőtt ezt meglebegtették, akkor így is úgy is vége lesz a belső égésű motoros autók korszakának, legalábbis az Európai Unió területén belül, méghozzá belátható időn belül, és hát ilyenkor ugye mit tud csinálni valaki, aki mondjuk egy olyan céget vezet, amely profitabilitás szempontjából egyébként is hát folyamatosan a határon mozog. Ugye ilyen a Ford, és egyébként ugye ezen a héten jelentette a Jaguar új vezérigazgatója a Jaguarnak a hasonló terveit is, és erről a kettőről fogok egy kicsit beszélni nektek. Méghozzá azért, mert egyfelől a két cég ugye össze volt kötve, nem is olyan sokkal ezelőtt még, azóta persze szétváltak, de a Jaguar ugye a Premier Automotive Groupnak a része volt, akkor, amikor még a Fordnak volt prémium jelenléte a világ autópiacán, ugye most már Európában nincsen, ugye akkor volt a Jaguar, Land Rover, az Aston Martin, meg a Volvo, ugye a Fordnak a része, és ezt ugye a válság környékén eldobták maguktól, mert hát egyéb gondjuk is volt.
De most hogy? Most ugye, nem a Tatai, vagy ki most a Jaguar?
A Jaguar a Tatai, így van.
Jaj, oké. Okay.
És nem nagyon sikerül nekik megfelelő mennyiségű pénzt termelni, annak ellenére, hogy egyébként a Jaguar abból a szempontból egy nagyon érdekes márka, hogy mivel pici, és mivel bizonyítási kényszerük van, és egyébként még ott van mögöttük egy eléggé szép nagy konzorcium, amely egy ideig türelmesen fogja beletolni a pénzt, ezért mérnöki szempontból, tehát innováció szempontból, abszolút erős dolgokat tudnak mutatni. Ugye az iPace-szel az elsők között voltak az elektromos SUV kategóriában, a teljesen elektromos SUV kategóriában. Az iPace viszont nem igazán váltotta be darabszámszerűen a hozzáfűzött reményeket. Egyébként technológiailag egy teljesen fejlett és jó autó, és ráadásul Land Rover kapcsán is, meg a Range Rover kapcsán is egészen izgalmas dolgokat tapasztalattunk az elmúlt években. Design szempontjából szerintem egyszerűen grandiózus, amit az angolok csinálnak. Tehát tök izgalmas az egész, csak egyszerűen darabszám szempontjából, meg gyártó kapacitások szempontjából azért vannak stratégiai szempontból problémáik. Az első ilyen jellegű probléma az rögtön abban merül ki, hogy szemben a német konkurenciával és a japán konkurenciával, és egyébként most már koreai konkurenciával is, mert ugye ők is rettenetesen erősek prémium kategóriában, nekik a nagyon fontos észak-amerikai piacon nincsen saját gyártóbázisuk, ami mondjuk egy ilyen elmúlt évekre jellemző kereskedelmi háború csörte, vámok, stb. Ebben a környezetben azért elég nagy hátrány volt. A kínai piacon sem annyira sikeresek, mint a többiek, tehát nagyon gyorsan kellene darabszámot generálni, vagy hát ugye alapvetően más üzleti modellre átállni. Az új vezérigazgató a Renault éléről érkezett egyébként a Jaguar Land Rover élére. Tavaly azt hiszem szeptember óta van a pozíciójában, és most volt az első ilyen nagyobb szabású sajtótájékoztatója, ahol tulajdonképpen azt jelentette be, hogy a Jaguar és a Land Rover is teljesen elektromos márkával fog avanzsálni, a Jaguar hamarabb, de hát ez egyébként a line-upból érthető is, a Land Rover az nyilván egy kicsit később. A Jaguarnál azért érthető ez, mert tipikusan az a klasszikus kategória, amiben a Jaguar versenyez, tehát a szedánok kategóriája nagyrészt, ez mindenhol egy nagyon-nagyon erősen és gyorsuló ütemben zsugorodó szegmest jelent. Tehát az XL, meg az XF, meg az XJ, ezek a klasszikus limuzinok, ezek azok a típusú autók, amiket az ember nagyon szívesen néz, akkor, amikor valaki más birtokolja, de aztán elmegy és vesz egy SUV-ot. Sajnos ez a jellemző helyzet, és ezt a kategóriát viszont sokkal egyszerűbb úgy pozícionálni, hogy egy ilyen high-end luxus autót csinálnak belőle villanyhajtással, ami nyilvánvalóan egyszerűsíti bizonyos értelemben a gyártási struktúrát, másfelől meg hát nyilván majd meg kell küzdeni azzal, hogy a brit szakszervezetek mit fognak ahhoz szólni, hogy mondjuk az egyik legrégebbi gyárukat valószínűleg emiatt be kell zárni. Nyilván a kommunikáció jelenleg nem ez, hanem az, hogy majd találnak nekik valami más feladatot, de hát az a helyzet, hogy van egy XJ modelljük, ugye ez az A8-as Audi 7-es BMW S-osztály kategóriájú autójuk, amit például sokat lehet látni különböző James Bond filmekben, amikor a hátsó üléseken Q megtárgyalja, hogy hova kell küldeni szerencsétlen Bondot a következő bevetésre. Na hát ez az autó, ez teljesen, ennek az autónak az utódja, ez teljesen le lett fejlesztve. Tehát ez kész van. Ugyanakkor baromi drága lenne, hogyha azt a fiaskót megengednék maguknak, hogy egy autót csak azért kezdjenek el gyártani, mert már kész van, de közben azt érzékelik, hogy a piac az szépen elesik alóla. Tehát azt a döntést, azt a szerintem egyébként image szempontjából elég fájdalmas döntést kellett meghozni, hogy ezt az egészet úgy, ahogy van, kukába dobják, vagy majd valahol máshol fogják használni egyes komponenseit, de nem fogják gyártani az új X-ét. Ez sajnálatos. 2036-ra pedig gyakorlatilag a teljes palettát átállítják elektromos autóra, tehát Thierry Bolloré, aki a vezér, úgy fogalmazott, hogy 2036-ra zéro közeli belső égési motoros autót fognak gyártani a Jaguar Land Rovernél. Már csak azért is teljesen logikus ez, mert ugye az Egyesült Királyságban 2030-ra be fogják tiltani a mostani jogszabályok szerint a belső égési motoros autóknak az újként történő forgalomba helyezését. Tehát egyébként is adja magát az ő szempontjukból, hiszen még mindig az egyik legfontosabb piac náluk. 35 millió fontot tettek egyébként félre arra, hogy széndioxid kibocsátási büntetést tudjanak fizetni az Európai Uniónak. Az többé-kevésbé köztudott, hogy az ő modellpalettájukkal, meg az ő technológiájukkal, annak ellenére, hogy van teljesen elektromos autójuk is, a széndioxid kvótát a legkevésbé ők tudták teljesíteni az Európai Unió piacán. Szóval ennyit a Jaguarról, meg a Land Roverről, ez egy eldöntött ügy ebben a formában, és szerintem egyébként látva a lehetőségeiket teljesen logikus is, hogy ebbe az irányba mennek. A Ford az egy érdekesebb dolog. A Fordnál gyakorlatilag az a problematika lép föl, amit már az elmúlt 15-20 évben nagyon sokszor tárgyaltunk, és mondjuk valahol a 2000-es évek elején lett igazán égető az a probléma, hogy azok a márkák, amelyek nem tudtak elmenni prémium irányba, de az európai piacon egy jelentős szerepet játszanak, azok a márkák két irányból vannak harapófogóban. Nagyon régóta, és ez a helyzet ez nem nagyon változott az elmúlt időszakban. A két irányú harapófogó az úgy néz ki, hogy felülről nyomja őket a prémium autógyártóknak az agresszív terjeszkedése az olcsóbb kategóriák irányába. Ugye egy csomó prémium autógyártó az elmúlt két évtizedben jelent csak meg alacsonyabb kategóriájú autókkal, vagy kisebb autókkal.
Ugye ez, hát mondhatnánk csak akár melyik német gyártót, és akkor tudjuk a példákat, igen.
Igen, igen, abszolút, abszolút. De ez ma már egy ilyen tök természetes dolog. Tehát ma vissza se gondolunk arra, hogy mondjuk a 2000-es évek elején ilyen kisebb autók azért nem voltak még jellemzőek ebben a tömegben, meg főleg ebben a kínálati mértékben. Tehát fölülről nyomja őket ez. Ez leginkább ugye a leasingdíjak kapcsán egy lényeges kérdés, ugyanis a nyugati piacot nézzük, erről már pár évvel ezelőtt egyszer beszélgettünk hosszabban, az a helyzet, hogy a maradványérték miatt, a prémium gyártók magas maradványértéke miatt a tömeggyártóknak a termékei nem tudnak annyival olcsóbbak lenni havidíj szempontjából a céges flottákban, mint ami egyébként az újkori árbeli különbség alapján indokolt lehetne. Tehát nyomja őket erősen ez a konkurencia, és akkor a másik oldalról pedig nyomja őket erősen az a konkurencia, ami pedig a még kedvezőbb áru autók szempontjából éri őket. Tehát ugye az ilyen új belépők, mint a Dacia, vagy a másfél évtizeddel ezelőtt még sokkal agresszívebben árazott koreai konkurencia, az ilyen Opel, Ford, Peugeot, Renault típusú gyártóknak elég sok izzadságot okozott az elmúlt időszakban. Ugye ebből a helyzetből eljutottunk oda, hogy a GM készülve arra, hogy mi fog Európában történni, inkább elengedte úgy, ahogy van az európai jelenlétét. Ugye a Saab az régességben be van szántva sajnos, a Chevy egy jópofa próbálkozás volt, csak hát pont az Opelre nyitották rá, tehát egymást kanibalizálták. Az Opelnél pedig egyszerűen nem volt meg az a pénz, vagy az a szándék, hogy azt a mennyiségű pénzt elköltsék, ami kellett volna ahhoz, hogy a szén-dioxid kvótákkal össze tudjon jönni az a stratégia. Egyébként a sors iróniája az, hogy a GM ráadásul pont az az autógyártó, amely a Volkswagenhez hasonlóan a legnagyobb skálán tervezi elektrifikálni a teljes palettáját. Tehát most pont jó jönne nekik az, hogyha megint lenne Opel, de hát a GM-nél általában nem szoktak nagyon hosszan előre gondolkodni, sajnos. A Fordnál meg az a helyzet, hogy ők nagyon szeretnének maradni az európai autópiacon, és nekik fontos az európai autópiac. Ráadásul, hogy ott azért vannak olyan tradicionális, az Opelnél is jobban beágyazott, legalábbis az elmúlt évtizedekben azt lehet mondani, hogy szerintem az Opelnél is jobban beágyazott gyártási, meg fejlesztési, meg egyéb kapacitásaik, amiket azért valahogy ki kéne használni. És ugye erre jött az az ötlet, nagyjából másfél évvel ezelőtt lett ugye ez bejelentve, hogy a Volkswagennek a Chilliardokért kifejlesztett moduláris elektromos platformjára fognak autókat gyártani, ami nem saját termék, hogyha szigorúan vesszük, de annál mindenképpen több, mint hogyha egyszerűen csak egy ilyen badge engineering, tehát egy ilyen embléma csere történne. Ugye az elektromos autóknál az egész platform kérdés, meg azonos technika, meg ilyesmi, ez totál máshogyan értendő, mint a klasszikus, hagyományos belségési motoros autóknál. Szóval a Ford erre fogja felhúzni a gerincét az európai kínálatának, és 2030-ra abba fogja hagyni a belségési motoros autóknak a kínálatát a személyautó kategóriában, a kishaszomjármű kategóriában ez azért teljesen nem így lesz.
Na figyelj, és hát azt tudni kell... az új fejlemények tükrében ez hogy fog lezajlani szerinted Európában és egészen konkrétan Magyarországon? Tehát meddig lesz nekünk egyáltalán belső égésű autónk, illetve mikor fog ez egész begyűrűzni? Szerinted ez teljesen reális? Ezek kik maradnak legutoljára a piacon, akik gyártanak hagyományos benzines kocsikat? Szóval ez hogy néz ki most? Nagyon gyorsan változnak a dolgok, hogy én már elvesztettem a fonalat.
Klasszikus belségési motoros autó valami fajta elektrifikáció elhagyásával nem nagyon lesz már a következő években. Tehát a plug-in hibrid vagy a hibrid az gyakorlatilag mindenkinél át fogja venni a szerepet, és a dízel az szépen lassan ki fog halni ezekből a kategóriából. Gyakorlatilag minden kategóriából. Egy-egy nagyobb autónál még szerintem azért velünk lesz, tehát a nagyobb kategóriás autóknál még ez velünk lesz, de alapvetően mindenki elektrifikálni fogja. Uh-huh. De az elektrifikálás, tehát az, hogy magas hatótávú plug-in hibrideket gyártanak, azért az nem egyenlő azzal, hogy tisztán elektromos autót gyártsanak a gyártók. Ez egy átmenet lesz, és szerintem egy iszonyatosan izgalmas póker fog abból kialakulni, hogy ki meddig tartja meg a hagyományos autóit. Mert van egy hype, meg van egy tematizáltsága ennek az egész kérdéskörnek, ami ugye a villany teljes diadalát vetíti előre, legalábbis így szól a narratíva, és akkor van egy piaci realitás, ami arról szól, hogy azért az emberek egy jelentős részének ez még mindig nem tud teljes körű megoldás lenni a lakhatásuk, az autózásuk, a megtett kilométereik, az egyebek szempontjából. És mindig vannak olyan autógyártók, akik tovább ülnek az asztalnál póker arccal, és nézik, hogy a többiek hova kapkodnak, azért, hogy az akkor kitisztuló, megnyíló, nagyobb darabszámokat jelentő piacot, ami nem annyira látványos, de nagyon szépen lehet rajta pénzt keresni, azt maguknak tudják.
És ebben ez egy mexikói zseniális... párba inkább. Ez egy mexikói párba inkább, mint póker.
Ebben te jobb vagy, ez nem értek én, nekem ez pókernek tűnt, de majd egyszer meséld el, hogy ez hogy megy, mert ez érdekel.
Tudod, mint a jó, a rossz és a csúfban a végén, tehát hogyha többen vannak, párbajoznak, akkor nem az a kérdés, hogy ki lő először.
Hanem ki lő gyorsabban, nem?
Hát, hogy ki lő kire, itt és akkor...
ki lő kire gyorsabban, igen.
Ki lesz az autózás Clint Eastwoodja, az itt a kérdés.
Hát, ez nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy nem kell leírni azokat az autógyártókat, amelyek egy kicsit még kivárnak ezekkel a nagy ívű bejelentésekkel. Mondok erre egy nagyon kézzelfogható példát. Az észak-amerikai piacon ugye halálra ítéltnek tekintik a szedán kategóriát, meg a budget autót, tehát az olcsó kategóriát, amit mondjuk a high schoolban, amikor megveszik a közlekedő eszközüket, az olcsóbb autókat veszik meg a középosztálybeli diákok. Mert hát ugye ott autó nélkül nem lehet élni. Ugye a GM, meg a Ford, meg ezek a nagyobb autógyártók, ezek nagyjából kivonultak erről a piacról, mert azt mondták, hogy ezzel nem lehet pénzt keresni, meg amúgy sem egy ilyen túl szexi dolog. Csináljunk truckot, meg SUV-t, meg ilyesmi, mert abban a lóvé. Ebbe a légüres térbe nyomult be ezerrel a koreai, meg a japán konkurencia, és betegre keresik magukat az ilyen entry-level sedan autókkal. Ez nem egy látványos dolog, ez nem egy jól kommunikálható dolog, viszont a nap végén haza lehet vele vinni a kis dollárokat, amik összeadva azért nagy dollárra tornyosulnak. Tehát nem olyan egyértelmű az, hogy mindig mindenkinek
egy irányba. Hát ez a modell, ez tök régi, tehát a Casio is ettől lett nagy, hogyha belegondolsz. Tehát ugyanilyen, ugye a svájciak elhúztak a high-end szegmens irányába, és inkább státuszszimbólum órákat kezdtek el gyártani, a Casio meg fogta és elárasztotta a piacot, az olcsó, de tök jól működő, és egyébként hát kicsit akkor ciki órákkal, amit hogyha most megnézel, akkor most már nem olyan ciki, meg hát óriási nagyot kaszáltak rajta.
Na de akkor a Seiko meg menet közben az egekbe emelkedett.
Uh-huh. Na de akkor vissza az eredeti kérdés, ez hogy fog ez lecsapódni akkor az átállásnál nálunk?
Hát szerintem élő ember nincs, aki ezt lássa. Tehát én azt veszem észre egy csomó háttérbeszélgetésből autós cégek vezetőivel, hogy azért senki nem látja pontosan, hogy ez hogy fog alakulni. Rettenetesen sok múlik azon. Uh-huh.
Persze nem lehet, persze nem, nyilván ezt senki nem jósol. Meg ekkor átalakulásnál soha semmit nem lehet megjósolni. Annyi változó van még, annyi minden bekavarhat, szóval persze.
Infrastruktúra nagyon-nagyon fontos. Ezt ne felejtsük ki ebből a képletből. Tehát, hogy ha ténylegesen ilyen mértékű villanyautózást akarunk megvalósítani ezeken a határidőkön belül, akkor egy borzasztó mennyiségű töltőt kéne tudni átadni.
És az reális?
Hát most, hogyha jelenlegi számokat nézzük, meg azt, hogy mondjuk miket prognosztizálnak, tehát hogy mire lesz szükség, és hogy állunk most ütemterv szempontjából, akkor azért annyira nem reális, hogy finoman fogalmazunk. Aha. Tehát most mit tudom én, körülbelül a német adatokat ismerem nagyjából. Ahhoz, hogy mondjuk ezt a mennyiségű elektromos autót ki lehessen szolgálni, nagyjából 1 millió nyilvános, és nagyjából 8-11 millió nem nyilvános töltőpontnak kellene lennie. Ehhez képest olyan ütemben fejlődik ez csak, hogyha ez az ütem nem fog háromszorosára növekedni, akkor közelében nem leszünk annak, hogy ezeket a darabszámokat töltőpont szempontjából meg lehessen oldani. A villamos energia előállításának a kérdése viszont szerintem messze nem olyan kritikus, mint ahogyan azt általában szeretik a szkeptikusok érvként felhozni. az így nagyjából szerintem párhuzamosan fog ezzel fejlődni. Tehát attól nem félek, hogy nem lesz elég áram arra, hogy ezeket az autók...
Igen, lesznek majd ilyen kis vállalkozók, akik ilyen kis kamionokkal mennek, ami tele lesz ugye ilyen agregátorokkal, és majd megtöltheted nála a járművedet. Úgyhogy ez
a villanyangyal, arra gondolsz?
Villanyangyal, az, igen. Meg ha lemerültél, akkor hívod a villanyangyalt, és akkor segít.
Igen.
Hát így, ez lesz,
izgalmas.
Nem
tudjuk.
Bármilyen változást
jó sztorik voltak, Gábor. Jó sztorik voltak, amiket ma mondtál, ezt mondom. Köszönöm szépen.
Köszönjük most
szép
is.
Szép napot, igen. Sziasztok.
Szia, szép napot. Várkonyi Gábor autós szakértővel beszélgettünk, tehát a szokásos csütörtöki futómű rovatunkban, hanem jövő héten természetesen folytatjuk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
Várkonyi Ford President. Ezt meg nem láttam, csak most pedig a szagértőtől meg kellett volna kérdezni, hogy őt szólította a kedves hallgató, hogy milyen 10 éves távlatról beszélt megbízhatóságban az elektromos autóknál. Hogy ezt mire alapozza? Igen, hát akkor a hallgató nagyon szkeptikus.
Tapasztalataira és a tudására alapozna.
Köszönöm, Bandi, akkor ezt megválaszoltad. Jó, de azért megkérdezzük Gábortól jövő héten, hogy annyira biztos-e abban, hogy megbízhatóságban ott lesznek ezek a gépek. A dízel agregátorról töltik, mert a villanyautókat írja egy hallgató. Hát egyébként az se lenne meglepő az első időszakban. Nem tudhatjuk, hogy hova fut ki persze. Amikor még Várkonyi Gábor is elgondolkodik, és belenéz a nagy semmibe, és azt mondja, hogy fogalmam sincs, senki nem tudja, az autógyártók sem. Mindenki valamit csinál, van valami a fejébe, ami arra szól, hogy ez bármikor a lehetőség szerint gyorsan módosítani lehessen nagy veszteségek nélkül, de hát egy ekkora átállásnál azért ez valahol megtermészetes, úgyhogy nehéz ennél többet. Mondanám, mindesetre a trend az egyértelmű, és arról beszélgettünk, hogy egyre több gyártó mondja azt, hogy ő már át fog állni a teljes villamos autó gyártásra. Most tehát jönnek a hírek ismét Szoller Andival, utána pedig, azt még harangoz be. Igen, az harangoz be szerintem, az érdekes.
Uh-huh. Igen, nagyon érdekes, ugye hát a Google és az Amazon különböző büntetéseket szokott kapni. Legutóbb az egyik legnagyobb ilyen büntetése a két nagy tech cégnek a nem jól elhelyezett, meg nem jól használt sütikért, úgynevezett cookie-kért járt, és úgy tűnik, hogy a hazai gyakorlatban is elképzelhető a NAIH fellépése a jogsértő módon elhelyezett sütik kapcsán. Erről fogunk beszélgetni majd a BDO Legal adatvédelmi tanácsadójával, úgyhogy picit ezt az adatvédelmi kört folytatjuk a hírek után. Aztán NOPQ rovatunk is jön, egy nagyon érdekes vállalkozással, mondhatni hiánypótló vállalkozással rukkoltak elő, egy alaplébár nyílt Budapesten.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Az egész